Két találkozás óta foglalkozunk az öröm kérdésével. Volt egy igénk, amit megnéztünk két hete, az 1 Péter 3.10, ki emlékszik rá, hogy mi volt ez? Aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, az óvja a nyelvét a gonosztól, és száját, hogy ne szóljanak azok álnokságot. Amen. Aztán múlt héten egy másik igét is megnéztünk az örömmel kapcsolatosan, és volt egy ige, amit azt megtanulunk együtt, a Filippi levél 4. rész 8. versét. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amen. Ezek ugye jó szűrők, jó irányba állítják az ember életét, és az is lehet, hogy volt néhány nehéz pillanatodok már, mint ahogy nekem is ezekkel az igékkel, amikor ugye eszembe jutott egy nap végén, vagy egy kimondott szónál, ugye eszembe jutott az ige, és akkor jól megmérte a beszédemet, mondta, Uram, bocsáss meg. Megint látom, nem vagyok tökéletes ember, szükség van a kegyelmedre, de olyan jó, hogy van mihez igazodni. Van Isten igéje, amihez igazodhatunk, oda térhetünk, hozzátérhetünk az Úrhoz. Így van? Amen. Így van. A mai alkalommal arról fogunk beszélni, hogy örülni az örülőkkel. Halleluja. Úgy látom, nem unom meg ezt a témát. Pál apostol is rendesen mondja újra és újra. Én is mondom magamnak is, meg nektek is, újra és újra. Római levélre nyissátok ki a Bibliátokat, a 12. fejezetnél. Innen olvasunk először igéket, és aztán tovább megyünk szokásunkhoz, jó szokásunkhoz híven. Sok igét fogunk olvasni a Bibliából. Hát nem sokat, de többet. Kinek mennyi a sok? Ugye ez a kérdés mindig. Római levél, 12. fejezet, első verstől így hangzik Isten igéje. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változatok meg értelmetek megülásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint aminek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is, ha profétálás aratott, akkor a hit szabályai szerint profétáljunk, ha valamilyen más szolgálat aratott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk, a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adokozó a szerénységben, az előjáró az igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Ha szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvér szeretetben legyetek egymás irán gyengédek, a tiszteletadásban egymás megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek. Ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva. Ennyi a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. Amen. Az Úr áldja meg az ő beszédét. Nos, Pál apostol írja a római gyülekezetnek ezt a levelet úgy, hogy ő nem is járt Rómában még ekkor. Tehát gyakorlatilag ez a levél a római gyülekezetnek egy olyan levél, amely olyan testvériségnek szól, amely testvériségből ismert embereket, ugye Akvila és Priscilla innen menekül el Rómából, és így találkoznak, és kapcsolódik be a korintusi gyülekezet plántálásba ez a házas pár, és majd később visszamegy Rómában, az üdvözléseknél találjuk is, gyülekezet plántálásban kezdenek munkálkodni, vagy gyülekezetnek adnak otthont, ez a jómódú házas pár. Tehát Pál úgy írja ezt a levelét, hogy gyakorlatilag nem ismer többeket onnan, levelekből, vagy esetleg személyes találkozásokból, egyik ázsiai megtérő, ott van az első megtérő Ázsiából, Rómába kerül valamilyen úton, módon, és így írja ezt a levelet. A római gyülekezetet Péter apostol plántája, ő indítja a lelki szolgálatot, a szellemi munkát, az evangélium predikálását Rómában. Ennek a forrása pedig vélhetően az apostolok cselekedetei 12. fejezetéhez alapoztok, abcsel 12-höz. Megnézzünk egy igét. Erőteljesen beindul az üldözés Jeruzsálemben. Abcsel 12. Első verstől tekintjük majd az igét. Akkor látjuk, hogy Jakabot, János testvérét kivégzik, és Péter is tömlöncbe vették, nyilvánvalóan ugye az ő életére nézve is. A döntés valószínűleg az volt, hogy meg kell halnia. Éjszaka a gyülekezet buzgó imádságban, vírasztásban, könyörög, imádkozik, és az Úr elküldi angyalát, és kihozza Pétert a tömlözből. Felhívná a figyelmeteket arra, hogy Isten angyala a szentek imáira megy el. Tehát kulcsfontosság volt ebben a helyzetben, amikor Péter börtönbe vetik, a szentek elkezdenek buzgón, így mondja a Biblia, buzgón elkezdtek imádkozni érte, az 5. versben látjátok ezt a kijelentést. Tehát én bátorítom a titeket, hogy ne értékeljük le az imádságnak a jelentőségét, az ima nagyon fontos dolog, életeket menthet meg, helyzetekből jött szabadulás, válasz, megoldás az ima hatására. Tehát a buzgó imádságra bátorítom a binnagyiótokat, magamat beleértve. Imádkozni, figyelni a Szent Szellemre, könyörögni, esedezni, jártunkban, keltőben, szüntelni, imádkozni. Isten szellemével együtt működni, dolgozni az imádkozásban. Ez egy nagyon fontos dolog. Azt is látjuk, Isten a szabadító Isten, amikor megjelenik Péter, akkor Rodé bemegy a többiekhez. Most később mondták, elment az eszed, nem lehet, hogy Péter legyen itt. Biztos az angyal az csak. Ugye látszik, hogy nem ők szabadították meg azért Pétert, hanem Isten. Ők a maguk részét megtették, hogy imádkoztak. A nagyobbat pedig az Isten megtette, hogy elküldte angyalát. Nos, mikor Péter megszabadul, és belátja, és látja azt, hogy meghal Jakab, és kivégzik, és az ő része is ez, azt tervezték el, hogy meg fog halni, és megérti azt, hogy Isten angyala kihozta őt a börtönből, tehát Istennek van egy terve még az életével. Istennek nem az a terve a jelen pillanatban az életével, hogy megdicsítse az Urat az ő halálával. Mert Péter készített volna meghalni az Urért. Tehát ő elkészült arra, hogy ha úgy hoz az Úr nevére dicsőséget, hogy meghal az ő nevért, emlékezzen, hogy megverik őket, akkor is mondja, dicsőség az Úrnak. Ilyen nagy tisztességgel miért adott bennünket az Úr, hogy megvertek bennünket az ő nevért. Halleluja! Szóval ők így gondolkodtak, ez volt a gondolkodásuk, ez volt a szívükben, ezeknek az embereknek. És akkor látja, hogy megszabadítja itt az Úr, 17. versben olvasod, akkor intetnei a kezével, mert a nagy felbojdulás volt az ima alkalmon. Hú, Péter, ja, mi, hogy, merre, meddig? És mondom, most csemberítek, egy kicsit hadd beszéljek én. Akkor intetnei a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki az Úr a börtönből. És így szólt, mondjátok el ezt Jakabnak, a testvéreknek, aztán kiment, és más helyre távozott. Egy házhagyomány szerint ez volt az a pont, amikor elhagyja Jeruzsálemet. Péter apostol ugye nyilvánvalóan megértve azt, hogy Isten nem az akart, hogy meghalljon, mert ott marad, megölték volna. Másnap újra elfogják, és akkor nem tették volna börtönbe, hanem kivégzik, mint a másik apostolt. Ezért Isten vezetését megértette ebben a helyzetben, és elindul Rómába. Rómáig vissza a Szentlélek, és ott néhány év alatt, ilyen 10-12 év alatt már a fejezések arról beszélnek, hogy keresztények tömegei vannak Rómában. Tömegesen tértek meg az emberek, és az is ugye tudjuk, hogy majd Pál apostol is a római fogsága idején Rómában van, és mindkettőket 67-ben, időszámítás szerint 67-ben egyszerre végzik ki Pétert is, és Pál apostolt is. Néró üldözése kapcsán ott halnak az Úr dicsőségére mártír halált mindketten. Ugye Pált lefejezik, Péter pedig, ahogy Jézus megjövendölte, meg profétálta, neki keresztre feszítik. Egyházhagyomány szerint nem engedte magát úgy megfeszíteni, mint Jézus feszítették meg a feje lefele. Kért az ő megfeszítését, tehát az a halál kínjai sokkal hosszabb ideig tartanak, és a keresztre feszítésnek a halál oka, nél halál oka az volt, hogy megfullad, tehát nem tudja tartani magát izmaival, és nem tud levegőt venni, és meghal, ez feje lefele, teljesen más helyzetben van, tehát így dicsőítette meg az urat, így halt mártír halált. És hadd mondjam nektek, hogy Néro idejére, tehát a 50-es évek vége, 60-as évekre a keresztény emberek ott voltak a törvényhozásban, a vezetésben, behálózták az egész római kultúrát. Olyan mértékű volt az ébredés és a megtérések száma, hogy ez fantasztikus. Ezért Pál mondja is, hogy nem tartottam tisztességesnek oda vessek, ahova más már ismertétették a Krisztust, tehát ugye tisztelben tartja az ő pásztori szolgálatában a Péter szolgálatát, és nagyon korrekt, egyenes szolgálatot végez. Nos, ez az apostol a római levelet, mikor írja, szerintem Tercéliusnak diktálja, és ő írja ezt papírra, akkor gyakorlatilag összefoglalót ad az ő látásáról, az ő tanításáról, az ő teológiájáról. És akkor, amikor itt buzdítja a testvéreket, akkor elérkezünk ez az igéhez, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Most lássátok azt, hogy a levél születésekor ez a kérezett helyzet folyamatosan ott lebegett a római gyülekezet felett. Az üldözés, nem üldözés, lehet, nem lehet, elfognak, nem fognak, üldöznek, keresztefeszítenek, bevisznek a római arénába, nem visznek be a római arénába. Korábban Dominicianus császár idején is volt már üldözés, keresztény üldözés. Feljegyzések szerint Dominicianus vívódott a megtérés között. És mikor nem találta megtérés útját, akkor dühödött be, és kezdte üldözni a keresztényeket. Őhozzá is eljutott az evangélium, ugye, és nagy erővel gyulladt meg az evangélium tüze, mikor Péter apostol által elment a Szentlélek oda, és elkezdte prédikálni az evangéliumot, Isten hatalmas erejét. És a római birodalom központjában kigyulladt az evangélium tüze. És perzselt, és égetett, és szívtől szívig ment, halleluja. És tudjátok, hogy az üldözés közepette katakombákban, sírhelyeken gyűltek össze a keresztények, és sok megtérés volt, és Isten hatalmas erőkkel működött, és cselekedett ebben a gonosz fészekben. Nos, örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Ez nekünk magyar embereknek egy nagyon fontos mondat. Valaki azt jegyezte föl, hogy azt mondta egyszer, hogy a magyar embereknek a hajlandóság arra van, hogy sírjanak, ha valakit örülni látnak, és örüljenek, ha valakit sírni látnak. Még egyszer, hogy sírjanak, amikor valakit örülni látnak, és örüljenek, ha valakit sírni látnak. Valahogy ez a fajta szemléletmód, biztos emberi jellemvonás is, de szomorú, rajta van a magyar emberen, a magyar embereken. Olyan a magyar ember, hogyha valaki ki akar mászni a kondérból, amiben fő a víz, és már majdnem kimenne, rákapaszkodik a lábára, és visszahúzza, hogy ő is visszaessen, beleessen a másik is, mert akkor halunk, akkor együtt halljunk. Egyszer azt mondta egy tanárom, a magyar ember olyan, hogyha megdögik a lova, és lehetne egy kívánság, egy jó tündértől, akkor azt kérni, dögölj meg a szomszéd is. A magyar gyerek olyan, bár nem biztos, a magyar gyerek olyan, csak hogy apa, kaptak egy csomó egyest. És fiam, te mit kaptál? Én is, annak a többi nem érdekel. Tehát, hogy ugye ez már kicsit emberi dolog is, de valahol a magyar mentalitásban ott van. Hányan vagyunk közöttünk, akik nem éltünk volna át már olyat, hogy valamit látunk, hogy sikerül a másiknak, jobban megy neki, előre menetele van, vett valami, valami új dologra rendelkezik, valami áldás van az életén, valamilyen előrébb haladt, és akkor úgy olyan kis keserű motoszkálás nem jött be a szívébe az embernek. Ki az közületek, hogy soha nem élt ilyet át? Akkor egyedül vagyok. Na, most kell elvenni a paradicsomot, meg ilyesmit, és akkor dobálni. Na, rá ne szokjatok. Tehát igen, ismerős az érzés, igaz? Ez olyan szomorúság, olyan megkesedés, ezek a finomabb szavak. Másik idítség. Ez a konkrétum. Így hívják, így kell kiűzni. Tehát... Azt mondja a Szentírás, Jakab, hát ne, ugye nem nevezett nevén, akkor nem ért belőle, tudod, ez a helyzet. Jakab 3.14, ezt olvasod itt. Ha pedig a keserű irítség és visszájkurás van a szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben, mert ahol irítség van és visszájkurás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vetetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Az irítség kifejezés ugye párosulhoz egy féltékenység, vagy egy rossz akarat. Az irítség szó, mint kifejezés jelent ezt a, ez az émegő érzés, ami benne van, ez a keserű érzés, ami benne van mellette az ember szívében és bensejében, lelkében, amit tapasztal, emellett benne van egy rossz akarat. Egy rossz akarat, vagy egy féltékenység, hogy a másiknak van, hogy a másiktól el, vagy a másikat el, ez a féltékenység, az irítség megnyilvánult kapcsolatokban is, amikor valaki féltékenykedni kezd a barátjára, a barátnőjére. Megnyilvánult akkor, mikor valaki nagyon szeretne már egy társat, és valaki megkapja a társát, és nagy örömmel bejelentik a gyülekezetben, és ő pedig nem tud ennek örülni, hanem azt mondja, ó, uram, neki már megadtad. De nekem mikor? És akkor elveszi az örömödet. És ezért mondja Pál apostol, örüljetek az örülőkkel. Sírjatok a sírókkal. Azért hadd mondjam nektek, megnéztem ezt a sírjatok a sírókkal a Bibliában, mert hát ugye ez is egy felszólítás. Összesen 6-szor fordul elő a magyar fordítású fordításban néztem meg. 6-szor fordul elő az egész Szentírásban, hogy sírni a sírókkal. Egyáltalán a sírásra való buzdítás. Nem, a sírókkal az együttérzés jelent, de maga, hogy sírjatok, sírjatok. Ez 6-szor fordul elő a Bibliában. A ne sírj, a sírás kapcsolatban 5-ször, és az örömre való felszólítást 57-szer. Vagy örüljetek, 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 örüljetek. Halleluja. Tehát majdnem minden napra 2-szer legalább. Ugye benéz a tükörbe, örülj! Oh! Menj ki bele! Oh! Fontos az, hogy ne elégedjünk meg, és ne tűrjük meg a szívünkben az irítséget. És ne legyünk nyugton akkor, hogyha mások sikerei, másik anyagi előmenetele, megáldottsága, munkahely előmenetele, lelki-szellemi előmenetele miatt keserűséget éljünk meg, és ne tudjunk örülni annak, hogy a másiknak az Isten megáldotta ezekkel a dolgokkal. Az irítség felfedezhető, tehát ha másik előhaladását, új dolgait, kapcsolatait, képességeit látva, keserűség támad a szívünkbe. Ennek legyőzése a hálaadásra lehetséges. Adj hálát, hogy atyád megáldotta a testvéredet. A családból. Atyám, köszönöm neked, hogy megáldotta az én testvéremet. Hogy fölemelt az én testvéremet. Köszönöm neked, amikor jön ez a keserű indulat, keserű érzés, akkor kezd hálát adni magadban. Uram, köszönöm neked, dicsélek érte, mert minden jó adomány és tökéletes ajándék tőled a világosság atyától száll alá, és minden áldás, ami az életében van, uram, az, ami jó, az tőled van, és én köszönöm neked, uram, hogy megáldottad. Jó atya vagy, olyan jó látni, atyám, hogy így gondoskodsz az én drága testvéremről. Te jó és gondoskodó atya vagy. És olyan jó látni azt, hogy a testvérem így gondoskodsz, rólam is így gondoskodsz, uram. Mert nem szereted jobban őt, mint engem. Nagyon jó, uram. Jó vagy. Hálát adok. Dicsőítelek. Magasztallak. Áld meg még jobban. Hú, már el is ment. Így van? Ne feledjük el a tékozló fiúnak a példáját a Bibliában. Lukács evangéliumához a lapoztok. És tanuljunk ebből a példából, amit azért írtak meg, hogy okuljunk ezekből. Jézus elénk tárja ebben a példázatban a két testvért, és ugye itt van a fiúnak a bátyja, a megtérő fiúnak a bátyja, a Lukács 15-ben. A 22. verstől olvassuk itt az igét, Lukács 15:22-től. Az apa viszont ezt mondta a szolgáinak, hozzátok ide, hozzátok hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára, ugye az a megtérő fiúnak hazatérésekor. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le, együnk és vigadjunk, mert az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Ekkor az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Elhívott egy szolgát, és megtudakozta tőle, hogy mi történik itt, mire a szolga így felett. Testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztenél szolgálok neked? Soha nem szegtem meg a parancsodat, és te soha nem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki paráznanőkkel tékozolta a vagyonodat, levágottad neki a hízott borjút. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ugye ez a fiúnak a lelkülete, a szíve, aki az atyai házban volt, akkor is, amikor távol volt a tékozló fiú, és az, hogy az atyai házban volt, ő ezt nem találta a nyereségnek, hogy neki nem kellett megjárni a moslékos vájút, meg a mocsóba a szennybe vergődni, nem kellett ezt a kanyart megtenni. Ő magában az is áldás volt, hogy az atya házában lehetett, és ő mindig tapasztalta az atya szeretetét. Ez meg nélkülözte az Isten jelenlétét és szeretetét évekig, hosszú ideig. És akkor mondja neki ez az atya, hogy fiam, hát a testvéred a halálból az életre jött. Hát azért örülünk. Hát te is örülj. Te minden a felem voltál, nem kellett nélkülözni jelenlétemet. Soha. Örülj velem. És ugye ez így túlcáskodik, és milyen jellemző, igaz? Megáldottad. Én meg szolgálok téged. És mindent adok neked. Adakozok. Böjtölök. Nem csinálok bűnt. Ez meg most ért meg, és megáldod. Hát igazság ez? Emlékezzünk azokra az emberek, akik elmentek a szőlőbe dolgozni. És volt, aki a végén lett fölfogadva. És mikor a fizetése jött az idő, akkor a gazda azt mondta, mindegyiknek ugyanazt a jutalmat adta. Azt mondja az elsők közül, az egyik. Hé! Hey! Hát mi egész nap dolgoztunk? Ez? Nem csinált semmit? Egy kapavágást se csinált, csak kijött? És ugyanazt kapja, mint mi? Erre mondja neki a gazda. Avagy nem azt teszem javaimmal, amit én akarok. Ugye te szíved azért gonosz, mert ugye érikedsz. Ha rámutat a szívállapotára, a gonoszságra, az irítségre. Félelmetes emberi tulajdonság, testi tulajdonság, az irítség ugye a testnek a cselekedete. A Galata levél 5. részében beszél is a Bibliáról. Tehát tanuljunk ezekből a példából, és kerüljük ezeket. Örüljünk a mások örömének, örömünket pedig osszuk meg testvéreinkkel, hogy velünk együtt örülhessenek. Mondjuk csak azzal osztom meg az örömet, aki tudom, hogy örülni is fog neki, nem? Tehát ha tudom, hogyha valakinek megmondom, hogy milyen jó dolog történt velem, és akkor megnyúlik az ábrázata, akkor lehet nem mondom meg neki többször, mert nem akarom bántani. Viszont azt gondolom, ha bennünket megállott az Úr, hogy annak megtapasztalásaink az atya szeretetéből jó megosztani másokkal. Milyen jó együtt örülni azoknak. Örülni, hogy örülhessenek az örülőkkel. Igaz? Nem csak a nehézséget, a bánatot osszuk meg egymással, a szükséget osszuk meg egymással, hanem az örömünket is osszuk meg egymással. Hogy áldott meg az Úr, hogy segített meg, hogy emelt föl. Így van? Amen. És tudjátok, ez az ember, aki így tud megosztani örömöket másokkal, az számíthat arra, hogy amikor nehézségbe kerül, akkor sem lesz a testvéri kapcsolatok tekintetében sem egyedül. Hanem lesznek mellette olyan, akik mellé fognak állni. Mert megtanult ő is örülni mások örömének, bevonta maga örömébe az embereket, tehát volt közösségünk egymással. Ez a lelkület segít, tehát a fájdalmaink kétségén közepette is abban, hogy ne maradjunk egyedül testvéri támasz nélkül. Az Úr sosem vagy egyedül, de azért a testvéreket kirendelte Isten, hogy szolgáljunk egymás felé, ne felejtsük el. Nagyon sokat beszél erről a Biblia. Irgalmasan, és ez is Krisztus munkája rajtunk keresztül. Irgalmasan tekintsünk a sírókra, tanulva a Krisztus példáját. Lukács evangélium 7. fejezet 11. versétől, Lukács 7:11-től, van egy eset, amikor egy gyászmenet megy a temetőbe. És ugye Nain nevű városnál vagyunk, Lukács 7:11. Eztán elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai is nagy sokassággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hozta kifelé egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá, ne sírj. Aztán odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt. Ifjú, neked mondom, kelj fel. És ugye feltámad a fiú, és a sírókból örülők lesznek. És mondja a Biblia, hogy Isten dicsőítve mentek vissza a városba. Halleluja! Adja az Úr, hogy ilyen megtapasztalásaink legyenek, hogy tudjunk együttérzéssel lenni a sírókkal, hogy együtt örülhessünk az örömeikkel, mikor Isten szabadítást hoz nekik, mikor együtt imádkozunk velük, az Úrhoz visszük a dolgaikat, és hozza az Úr a szabadítást. Ugye Edina beszélt éppen múlt héten erről a csodáról, hogy együtt örültetek, amikor tudtatok együtt sírni is. Tehát Jézuson látjátok az együttérzést, hogy megrendül a szívében, megindul a szívében, akkor látja a fájdalmat, a halál fájdalmának nyomorát. Aztán János 11:33-ban, amikor Jézus látta, hogy Mária sír, ugye Lázár elvesztése miatt, és a vele jött zsidók is sírnak, megrendült lelkében, és háborgott. Nem hagyta közömbösen Jézust azt, hogy meghalt Lázár, és nem volt közömbös abban sem, hogy gyásza van az ő által szeretett személyeknek, és azt mondja a Biblia, hogy megrendült lelkében. A halál és a gyász fájdalma, mert eltörölni jött az Úr, nem hagyta közömbösen. Nem mondta nekik, majd mindjárt megszabadítalak. Ne is törődj vele. Tehát nem így foglalkozott az emberekkel. Ez nem probléma. Ez nem gond. Tudjátok, kicsi gyereknek is a legrosszabb dolog, ha a problémájára azt mondta, hogy ez nem gond. Apróság. Mert ha az neki az probléma, akkor probléma. És minden embernek, ami nehéz, az a nehéz. Tehát most hiába mondod neki, semmiség. Hát mi ezen kiakadni? Lehet mondani neki, de kiakadt, érted? Szóval az a helyzet, hogy ez, neki kb. Ez volt az, ami kiverte a biztosítékot. És a Richter skálán ez már 7-8-as erősségi földrengés volt neki. Neked lehet, hogy 0,2 nem is jelzte volna a műszer, érted? De az ő életében nézve ez egy nagyon komoly tragédia volt. Így van? Tehát irgalommal, sírni a sírók, odállni az emberek mellé, megértéssel lenni az emberek felé. Az öröm kulcsa, forrása, az örömhöz vezető út, hogy együtt tudjunk örülni is. Mert hát volt öröm azért, mikor Lázár kijött a sírból. Egész Jeruzsálemig elhatott az öröm. Az öröm újongás, tudjátok, utána akarták aztán végül is kivégezni Jézus is, meg Lázárt is. A zsidók vezetői már mondták, hogy a Lázáron tett csoda után annyian hittek benne, hogy már, tehát nem lehetett eldugni. Tehát mindenki ment Lázárhoz. Ki? Tényleg élsz, Lázár? És akkor mondták, ő tényleg él, és elmondta, hogy kijöttem, mint hogy nem tudom, mi történt, hogy mit mondhatott, mert ez nincs benne a Bibliában, nem is jelentőség teljes ezek szerint, mert nincs benne, de azért óriási bizonyságtétel volt. Aztán a következő dolog, tehát, hogy örülni az örülőkkel, sírni a sírókkal, ez a lelkület, és megragadni, nyakon csípni, amikor az irítség, a keserűség támadna a szívünkben, a mások sikerei miatt. Ha amit megáldotta Isten, kapott, szerzett, kapcsolatok, javak, áldások, képességek, előrehaladás, munka, szolgálati, családi életben. Gyereket szeretnék, és nem jön össze, és a másiknak ott van már a harmadik. Ez út. Változtassuk meg. Győzzük le a hálaadás által. Dicsérjük a mi anyatyánkat, hogy megáldotta az atyánk a mi testvérünket. És nem szűk markóba te atyád veled sem. Nyugodj meg. Én nem maradtam még le semmiről az életbe. Amit Isten nekem akart adni, még azt nekem adta mindig. Lehet, hogy nem akkor, amikor az ember gondolja, de már kezdem megtanulni, hogy mindenek eljön az ideje. És Isten nem késik. Isten még soha nem késett, se honnan képzeljétek el. Néhányan már úgy gondolták, hogy már jöhetne hamarabb is. Meg lehet, én is gondoltam már, hogy többször, hogy jöhetne azért hamarabb. De nem késett soha. Mindig odaért, mire kellett. Következő dolog, a megelégedettség. A megelégedettség. Amely szintén segít örülni az örülőkkel. Segít örülni mások sikereinek, mások örömeinek. És segít együttérzőnek lenni mások fájdalmaival kapcsolatban. Emlékeztek talán a piócás prédikációra? Néhányan, akik már itt voltak a gyülekezőben, ne nézzetek rám, akik nem voltatok, mert ez még Csapó utcán volt, még 20-valányan voltunk. Akkor prédikáltam róla. Példabeszédek 30-15-16. Példabeszédek 30-15-16-ban az ige. Most az egész prédikációt nem fogom elmondani, csak a lelkületre szeretnék rámutatni. Példabeszédek 30-15-16. A piócának két lánya van. Add ide, add ide. Ez a három nem lakik jól, sőt négy nem mondja, hogy elég. A holtak hazája és a meddőasszony. A föld, amely soha nem telik el vízzel, és a tűz, mely nem mondja, hogy elég. Tehát ugye van az a szellemiség, ez a lelkület, az add ide lelkület. A kapni akarok. Birtokolni akarok. Elvenni akarok. Pióca, tudjátok, olyan teste van, rugalmas teste van, és többszöröse is meg tud nőni. És szívja a vért. Ez a állat. És ez a lelkület olyan, hogy mindig csak el akar venni. Mindig csak jól akar érezni magát. Mindig csak áldott akar lenni. Mindig csak kapni akar. Mindig csak szerezni akar. Mindig csak ő akar győztes lenni. Mindig csak ő akar elől lenni. Ez a lelkület, a szellemiség, ami másokat kihasználni akar. A pióca lelkület nem jut el az örömig. Nem jut el a megelégedettség örömig. Soha. A pióca lelkületnek sosem mondja, hogy elég. Nem elégszik meg. Mindig csak kapni, szerezni, uralkodni, birtokolni akar többet, jobbat, újabbat, szebbet. Ezek a jellemvonások ezen a lelkületre. Soha nem érzi azt, hogy áldott vagyok. Mert mindig űzi azt, hogy valamit, még. Fel lehet tenni a kérdést, hogy a keresztényben ne legyenek céljai. De igenis lehetnek céljai, vagy ne legyenek anyagi természetű céljai. De szerintem lehetnek anyagi természetű céljai is. Csak mindig a kérdés az, hogy ezek a célok milyen helyet foglalnak az életemben, és hogyan viszonyulok ezekhez a célokhoz. Timóteus azért első levélben Pál apostol a 6. fejezet 6. versétől, ha odalapoztok, a megelégedettség témájában. 1 Timóteus 6.6. Halleluja. Azt mondja a Biblia 1 Timóteus 6.6-ban. Valóban nagy nyereség a kegyesség, hogy olvassuk, megelégedéssel. Így folytatjuk, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. Olvassuk együtt. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. És így folytatódik, akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, meg csapdába sok, esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogva egyesek eltévedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket, ellenben törekedj az igazságra, a kegyességre, azaz Istennek tetsző élet, a hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Ugyanis Isten a szükségünket betölti. Megígérte. Ezért nem kell aggódnunk. Tehát a szükségek betöltésére ígéretünk van. Így van? Ámen. Így van. Ígéretünk van rá. Te emiatt nem kell aggódni. A hívő ember célja az Isten királysága, az Isten országa. Ez van a fókuszban. És amikor nem ezzel a fókuszban, a hívő ember nem boldog, és nem tud örülni. Ez a helyzet. Amikor nem az Isten országon, az hívő ember fókuszában, gondolkodásmódja közepén, akkor elveszti az örömét. Elveszti azt az örömet, amit csak egyedül az Isten tud adni a hívő ember számára, akinek az Isten királysága, Isten országa, és maga Krisztus van az életének a középpontjában. Tehát ez az Isten célja az életünkben, hogy az ember célja az Isten országa legyen. És minden egyéb megnyerése ráadássá váljon az életében. Így élhet meg egy szabadságot a javaival kapcsolatosan, mert nem kierőszakolta azokat, kiizzadta, kigüzülte azokat, hanem tudja, hogy azoknak a forrása Isten áldása. Tehát bármire tekint az életében, de nem azt jelenti, hogy a hívőben nem lett gazdag például. Vagy nem rendelkezhet többel annál, mint ahogy fölvesz magára, mint ha megeszik a hasába, meg esetleg ki tudja fizetni az albéletét. Ez nem jelenti azt, vagy van egy dicsőség az Úrnak, van egy háza, egy lakása, és akkor fizeti a bankot, és dicsőség az Úrnak, hogyha azt se kell fizetni. Tehát nem jelenti azt, hogy nem lehet a hívőembernek többje annál, mint amit rendelkezik, és fölvesz. De én azt látom, hogy a hívő ember életében az előrehaladást, ha az valóban Isten örömmel együtt jár, akkor az Isten áldás adja. Ahogy mondja a Szentírás, az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni. Aki erőlteti, az megállhatja magát, figyeljetek, az emberek sok ügyességgel, képességgel rendelkezhetnek, és tudják az életüket előre menedzselni, át tudnak taposni egymás hátán, ügyes üzleti húzásokat tudnak csinálni, sok minden lehet ma pénzt szerezni. Sok minden lehet pénzt szerezni, csak nem biztos, hogy tisztán. Tehát a pénzt meg lehet szerezni, és a pénzzel a hatalmat is meg lehet szerezni, sokféleképpen, és meg is szerzik ma az emberek. A hívő emberek azonban azt mondja Isten igéje, hogy örülni szeretnél az életnek, és jó napokat szeretnél látni, akkor hogyan beszélsz, hogyan gondolkozol, mi van a szívedben, mi az irányultságod, és vigyázz, ne a javak megszerzése legyen a fókuszban. Olyan fantasztikus tapasztalatom az életben, hogy mindig törekedtem arra, és törekedtünk arra, hogy Isten országát keressük. És soha nem maradtunk le semmi anyagi áldásról sem. És mindig úgy kaptuk az anyagi áldásokat, úgy jött ebbe az életünkbe, hogy teljesen világos és bizonyos volt, hogy Isten áldott meg vele bennünket. Tehát nem összekuporgattuk, összekínlódtuk, összeszedtük az üvegeket. Olyan is volt, mikor így vettünk egyenet, de akkor az is volt, mindig volt mit ennünk. Éhezni sose éheztünk. Voltak nehéz időszakok az életünkben. De figyelj, még eddig mindent megkaptunk az Úrtól. És úgy tud az ember vele élni, amikor Isten ad valamit, hogy nem az övé. Tehát szabadságban él vele. Nem kell félni attól, hogy el fogja veszíteni. Hogy most mi lesz vele. Mert Isten áldása. Gondolj bele, tehát most mi házunk a kapcsolatban, és van még rengeteg minden, amit meg kéne csinálni. De nem hagy semmi. Nem ül semmi, most mit szólnak a szomszédok, hogy még nincs bepucolva, vagy nincs kerítés. Nem hagy semmi, meg lesz. Mert az Úr mond, hogy építkezzünk, akkor biztos nem, hogy szégyenel bennünket, hogy a maga idejében rajta lesz majd az is, amire kell, meg lesz a kerítés is. Nem maradtam még le semmiről. Isten mindig megáldott. Azt mondom, hogy lehet jó lenne már. De csendesítem a szívemet. Különösebben nem biztos, hogy így van. Isten tudja, mikor jön meg az áldása. Így van. De Isten országát akarom keresni, az ő igazság. Nem azon akarok gondolkodni, hogy lesz kerítés a házamnál. Hogy güzülöm össze, hogy kínlódom össze a vakolásra a pénzt. Kelni, feküdni ezen. Nem akarok így élni. Nem akarok így élni. Van a célom, szeretném ezeket, ha meg lenne. Jó lenne. De nem ez van középpontban az életemben. Mert most, ha meg lesz, akkor boldogabb leszek? Egy szállat sem. Cseppet sem leszek boldogabb attól, hogy lesz szín a házunkon. Nem leszek boldogabb tőle. Lehet egy kicsit úgy megelégedettség elé. Ilyen, most önelégültséggel tölt el. Megcsináltam. És akkor mi van? Akkor mi van? Tehát valahol az Isten igéje azt mondja nekünk, hogy valóban nagy nyereség, óriási áldás, ha valaki egy istenfélő életben megtalálja megelégedettséget. Hogy abban megelégedett, hogy az Úrral jár. Ez örömmel tölti a szívét, hogy én az én örökségem az Úr. Hogy Istennel járok. Tudjátok, mikor Mózesnek szól az Úr, és Mózes által szól az Úr a népnek, hogy figyeljetek, most a pusztában vándoroltatok 40 évet. Isten be fog vinni titeket Kánaán földjére. És akkor jól lakásig fogjátok enni a kenyeret, bőséggel lesz mindenetek, de vigyázzatok! Nehogy azt mondjátok, hogy a mi kezünk segített és állott meg bennünket. Ne feledjétek, hogy mindezt az Isten áldása folytán bírjátok és birtokoljátok. És hajlamosak vagyunk azért mi emberek ráhajolni arra, hogy milyen ügyesek vagyunk, vagy milyen szerencsétlenek vagyunk. Talán a másodikra a magyar ember hajlamosabb most az utóbbi időben. De ügyesek vagytok, áldottak vagytok, tehetségesek vagytok, tele vagytok lehetőséggel, potenciál, amit Isten ki akar hozni belőletek. Óriási remény, jövő áll előttetek. El se tudjátok képzelni, mit akar Isten nektek adni, odaadni az életetekbe. De mennyeiekkel foglalkozzatok. Az odafelvalókat törődjetek. Azokat keressétek. Ne felejtjétek el, hogy ahogy mondja az írás a Prédikátor 5.14-ben, de több helyen is. Prédikátor 5.14. Ahogyan világra jött az anyja méhéből, ugye az ember mezítelenül, úgy megy el ismét, ahogy jött. Semmit sem kap fáradozásáért, amit magával vihetne. Semmit! Semmit. Nem láttam még egy ember, csak Ferrari-val menni a holtak hazájába. Pedig itt lehet, hogy ilyen frankó dologra tartotta, hogy voltak egy ilyen sok-sok-sok pénzt érő autója. Tehát az új szövetségi szentírás, mint mondtam legutóbb is, és ez borzasztó nehéz egy anyagias világban, ahol mi élünk. Mert az ember szív attól fél, hogy le fog maradni valamiről. És azért fél az Isten országát keresni először, és a szívét ráállítani egy mennyei perspektívára, mert azt hiszi, hogy az Isten azt akarja, hogy földön futó legyen. Ugye ezért hadd mondjam, nem mindenkinek van Pál apostol elhívás, hogy egy köntöse legyen. Pál apostol mégsem volt boldogtalan. Ő boldog ember volt. Sok harccal, sok háborúsággal élte az életét, valószínűsítetlen család nélkül, Tehát az elhívásában benne volt, már az elhívásában megmondatott, de ne fiatt, hogy neked most biztos Márti halált kell halni, ha bízol az Úrban teljes szívvel, és akkor most téged az Isten tönkre fog tenni, és fogatlan leszel, és kihullik a hajad, és leszakadolod a ruha, és foltos ruhába, meg mindenféle dolog, mert te szereted az Urat. Nem ezt jelenti. Így van? Ne félj attól, hogy valamitől le fogsz maradni, mert rábízol az életed az élő Istenre. Figyelj! Azt mondja a Biblia, enyém a föld! Minden barma és állata, minden fája, minden kincse, minden aranya! Ja, hogy még esetleg másoknál van, nem nálad? Barátom, időkérdése. Időkérdése, hogy megáldjon téged az Úr. És hogyan teszi ezt, én nem akarom megmondani, hogy hogyan tegye. Oké? Tehát figyelj, ha az Úr meg akar téged áldani egy otthonnal, akkor a te atyádnak nincs arra pénze, hogy téged megáldjon egy otthonnal. Figyelj! Az enyémnek van. És a tiédnek? Ja, mondod, neked már van. Kösz. Hát egy része a banki azért még. Ezt látni kell. De bírom hitelt, az Úr nekem adta. Az Úr nekem adta. Isten kell, hogy használjam haszonra, és bölcsességgel sáfálkodjak vele, mint egy eszközt, ami az enyészeté lesz. Mint az egész föld, a csillagok, a nap, minden az enyészeté lesz. És erre tegyem fel az életemet, hogy milyen színű legyen a házam kívül. Azt mondja, szánalmas dolog, gondolj bele. Cementbe, téglába, gipszkartonba fektetni a bizalmát az embernek. Igaz, milyen nevetséges. És mégis milyen hajlamos a szívünk arra, hogy elkezdjünk aggódni. Aggodalmaskodni. És az aggódás elvegy a mi örömünket. És elvegy a hálánkat a szívünkből, a megelégedettségünket. Mondja az írás, vigyázz, ne legyetek nagyra vágyóak. Az alázatosok, azt tartsátok magatokat szolgálat tekintetében is. Ne legyetek nagyra vágyóak, figyelj! Ha az Úrnak engedelmeskedsz, el fogsz oda érni, ahova Isten akar vezetni. De ha az Úr nem akarod elvezetni, akkor hiába kapalsz, úgy se fogsz eljutni oda. De még ráadásul az egész úton, amit elpocsékoltál, boldogtalan is leszel. Tudjátok, említettem már nektek, beszéltem egyik szolgáltatóval, és mondja, hogy így, meg úgy térnek meg az emberek máshol, meg tömegek, meg minden, és mi meg csak így, meg úgy. Mondom, figyelj, én hálás vagyok azért, hogy megtértek a gyülekezetünkbe, és hogy vagyunk. És az Úr tudja, hogy kire mennyit bíz rá. Hiába mondanám, hogy én a Hillsongot látom, és Brian Houston, és 10 000 fő gyülekezet, és addig, amíg az meg nem történik. Hát figyelj, egyrészt Debrecen nem Sydney, ahol nem tudom hány millió ember él. Egy. Kettő. Igen, tisztelt lelkipásztor testvérünk, tényleg az Úr áldja meg. 50-valány éves. Tehát majdnem egy 20-assal több, mint én. 3. Kinek-kinek van elhívása, Isten terve és célja, Istennél terve és cél, az életére nézze. És mindenkit az Úr abba belevezet, ami az övé. Igaz? Hát New York Cityben 15 millió ember közül egy 2000 fő gyülekezet, ahol 40% az embernek jár minden vasárnap gyülekezetbe, Amerikában ez a jellemző. Dobd össze, 40% a 15 milliónak. Országos statisztika talált, hogy kicsit rosszabb, mondjuk 25%-ot vegyünk a 15 millióból, és az jár minden vasárnap Isten tiszteletre. Magyarországon ez a százalék 2, 3 vagy 5 a 10 millióból az egész országban. És akkor én akarok 10 000 fős gyülekezetet, meg 20 000-est. Hát nincs annyi ember már, amit akarnak az emberek itt, hogy mennyi 1000 ember legyen a gyülekezetükben. Hát az Isten országa pedig az egy emberről szól. Az egy bárányról szól. Az egyenként megmenteni a lelkeket, az embereket, nem a tömegeket. Ez a látásunk, gyülekezünk látás, embereket látunk, nem tömegeket. Személyeket és nem tömegeket. Tehát hiába akarok én szellemiebben is oda nőni, ahol mások vannak, ez nem az én helyem. Figyelj, akarhatsz egy nagyobb cipőt, 38-as lábra 47-est, felléphetsz vele, érted, a nemzeti cirkuszban. Valószínűleg azt elérheted, de nem ez a célod, érted? Hogy néznék egy nagyobb pulóverbe, egy 18 számon egy pulóverbe? mint a, elmehetnél a Hózda csodák csodájában madár ijesztő reggelten. Szóval érzed, hogy milyen csalók a szív, mennyire megcsal bennünket a szívünk, hogyha a nagyra vágyás csapdájába esik az ember, és nem a megelégedettséghez, az alázatosok a szabja a szívét, az életét. És hidd el, ha te Istenre figyelsz, Istenek engedelmeskedsz, akkor az Úr, ha te örökséget neked fogja adni. Az Úr harcol az ő népéért. Így van? Az Úr nem késett el még sehonnan. És aki az Úrban bízott, még nem maradt le semmiről. Ami jó. Amiről pedig lemaradt, az jobb is. De lásd, hogy a megelégedettség küszöbét a Biblia ruházat, lakhatás, élelem. Erre a szintet teszi be. Ez a megelégedettségi küszöb. A Biblia azt mondja, hogy ezt be fogja tölteni az Úr mindig az életedben. Tudjátok, ez nekünk Magyarországon még mindig nem elég nagy érték. Mert én sem tudom felfogni veletek együtt, mit jelent az, hogy a Föld 70%-a éhezik, és nem tud minden nap jól lakni. De nem bírom azt felfogni, meg tessem, mert én nem úgy nőttem föl. Tehát hála jó atyának, sosem kellett éheznünk. Egyetlen napot se töltöttem azzal, hogy éheztem. Akkor éheztem, amikor butamodon böjtöltem. És inkább éheztettem magam, nem böjtöltem szellemileg, hanem próbálkoztam valami emberi dologgal. De úgy nem kellett soha ezt megtapasztalnom. Pedig nekem is volt az életem, nehéz helyzet, de olyan nem volt soha. És ott még azt mondja Isten igéje a hívőknek, hogy minden nap van élelem, ruházod és fedél a fejed fölött. Hogy ez mekkora áldás, sajnos ezt mi nem tudjuk elég értékelni. Tudjátok, hogy hány ember ülne ma Magyarországon is, ha ezt az áldást bírná, ami neked ott van az életedben minden nap? Sajnos Magyarországon is már elég sok olyan ember van, akinek ez óriási áldás lenne. Óriási áldás lenne. De Isten akar és tud neked többet adni. Isten akar és tud neked többet adni. Ne félj attól, ne kérd az életedet, és rábízod teljesen a szívedet, akkor fogatlan kopasz, és lyukas zokni, meg lukas ing, meg mindenbe fogsz járni. Érted? Mert Isten akkor majd ki fog élni a hajlamait rajtad, megsanyagad téged. Ez butaság. Nem ilyen az Isten. Nem ilyen az Isten. Az Isten jó. Az áldás a mi atyának része. Hogy áldó. Hozzátartozik a mi atyánkhoz. Áldani akar. Jól ismerték a Máté evangéliumában, hogy a hatodik részben, ahol ott a hatodik részben nem tudom hányszor van, ne aggódjatok. Ugye elég sokszor Jézus Krisztus elég sokszor hangsúlyozza a figyelmeztetést, a bátorítást. Ne aggódjatok tehát 31. verstől, hogy mit tegyünk, de bocsánat, ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit tegyünk, vagy mit ígyunk, mit adjunk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik. A ti mennyei atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Figyelj, melyik apa az, amelyik nem azon gondolkodik, hogy hogy vegyen a gyerekének egy új cipőt, hogyha kinőtte, vagy egy csizmácskát, hogyha jön a tél és hideg van, vagy meleg ruhácskát, hogy legyen neki, vagy ágyacskát, hogy legyen neki. Melyik apa az, aki nem ezen gondolkodik, hogy Uram, áldj meg bennünket, hogy tudjunk venni. Hogy nem kér Isten áldást ezekre a dolgokra, hogy törődik vele a gyermekeiért, gyermekeivel. Minden normális apa így gondolkodik, nem? Hát gondold, a mennyei atya, az annyira mennyben van már, hogy elfelejtett, hogy téged emberré teremtett? Hogy ha hideg van, fázol? Hogy ha nem eszel, éhes vagy? Hogy szomjas vagy? Hogy a mennyei atya, aki téged alkotott és teremtett, ne tudná, hogy szükséged van mindenre? Mint erre? Tudja, igaz? Elhiszed? 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 Hátul is. Mosollyal. Biccentéssel. Én is elhiszem. Jó az Úr. Jó az Úr. Tudja. Ismeri. Ne aggódjatok. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Halleluja. Hallottam egy igehirdetőt, ezt mondta, hogy Tudjátok, Ádámnak és Évának volt egy küldetése, mikor elindította Isten őket a teremtettségben, a Földön. Mi volt a küldetésük? Bátran, hangosabban. Nem értem. Mali bevállalja. Szaporodjatok, azt mondja. Sokasodjatok, töltsétek be a Földet. Ez így van. És mi a hívő embernek a küldetése? Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a mennyet. Mert mi a mennyek vagyunk a polgárai, kedveseim. Mi jövevények vagyunk ezen a Földön. Tehát ha ezt a szellemi küldetést látjuk, ami az első emberpárnak adott a földi dimenzióra, akkor látod kell, hogy a mi országunk, a mi örökségünk, ahogy Ádámnak és Évának a Föld volt, úgy a mi országunk és örökségünk az Isten királysága. És ahogy szólt hozzájuk az Úr, hogy töltsétek be, népesítsétek be a Földet, úgy szól hozzánk az Úr, hogy népesítsétek be a mennyet. Ez a mi küldetésünk. Ezért mondja a Biblia, keressétek először Isten országát, figyelj! Házat építeni, cipőt venni, pulóvert venni, meg biciklit venni, azt mindenki tud. Mindenki tud. Azzal tölteni órákat, hogy lapozzunk a magazinokat, hogy mi csatodosak a tévét, meg interneten nézegessük, hogy melyik a jobb, meg hogyan jobb, meg milyen színű, meg valószínű, és akkor eltelik vele a napok, ezt mindenki tudja a világon. De elmondani az evangéliumot, hogy abból egy ember újra mennybe kerüljön, az csak a hívő ember tudja. Senki más nem. Halleluja. Bátorodjatok. Érted? Ezért mondja a Biblia, hogy ne töltsétek az időtöket olyan dolgokkal, amit mindenki más meg tud csinálni. Igen, és hiszem azt, hogy Isten megáll téged, akkor ha kocsitra van szükség, akkor oda fogják hozni ezt a kocsit. Nem kell neked hónapokat, meg éveket kínlódnod az autóval. Isten meg fog állni téged, hogy meg lesz. Ha bútorra van szükség, Isten meg fog állni, hogy meg lesz. És nem kell kínlódnod, görcsönni heteket, hónapokat vele. Most akkor, hogy így mennek az események. És 2-3 nap már meg is van, ott van, helyén van. És nem kell vele foglalkozni. Így van? Igényeljük. De akkor tudod ezt igényelni, akkor jön ez az áldás az életünkre, amikor Isten országát keressük. Amikor látjuk a valódi küldetésünket. A valódi elhívásunkat. Halleluja. Ézsaiás próféta könyvében beszél Krisztus megelégedettségéről a Biblia. Az Ézsaiás 53-ban a 10-11-es verseiben olyan jó képez Krisztus megelégedettségéről. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jutott vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám, sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneinket. Tudjátok, miről beszél az Isten igének ez a helye? Hogy amikor ma a mennyországból az új remény baptista gyülekezetbe összegyűlt testvériségre letekint az Úr Jézus, akkor azt éli meg a mennyben, hogy hú, ez nagyon jó. Annyira örülök nekik. Annyira örülök nekik, hogy itt vannak. Hogy szeretnek engem. Hogy megértették az én hívásomat. Hogy megmenekültek. Hogy már ide tartoznak hozzánk, a mennybe. És az a Biblia azt mondja ezeken a helyek, ezen a helyen, ez a kijelentés jön, hogy amikor letekint a mennyből az Úr Jézus, akkor így betölt az öröm. Azt mondja, a megelégedett ember azt jelenti, hogy nem is kívánok többet. Semmi másra nincs már szüksége. Tehát azt jelenti, Jézus, mikor letekint, mesére, akkor azt mondja, nem is kívánok többet. Itt van, megtért. Edina is. Sorolhatnám a neveket. Az Úr, mikor letekint rád. Ez a csúcs. Ez, a mennyországba gondolj bele. Angyalok milliói. Kerubok, szeráfok, dicsőítők seregei. Dicsőséges lények között. Jézus letekint a mennyből, és azt mondja, azt tölt be engem örömmel. Attól érzem, hogy ez az. Akkor letekintek, és látom azokat, akik megmenekültek. Hú! Akkor kezded érezni azt, hogy mit jelent Isten országát keresni. Hogy mit jelent Krisztus szívéből érezni ezt a megelégedettséget, az örömet. Ez elképesztő, nem? hogy Jézus nem azt teszi boldog, hogy megcsináltam, feltámadtam, most már engem ünnepel az egész menny. És akkor fürdik a dicsőségben. Hanem figyeli a dolgokat a földön, közben jár, imádkozik. És mindig, amikor megtér egy lélek, mindig, amikor kezdi Krisztus követni egy lélek, amikor megmarad az Úrban egy lélek, amikor hídben megáll egy keresztény, amikor ott van vele, az úgy azt mondja, ó, oh, igen, ezért születtem, ezért haltam, és ezért támadtam föl. Ez volt az életem célja. Ez történjen meg. Nagyszerű, nem? Nagyszerű. Tehát a Bibliának ebből a részéből, kijelentéséből az látszik, hogy ez a csúcs a mennyországban, amit az Krisztus szívét megelégíti. Ez megdöbbentő, nem? Tehát néha mi úgy gondoljuk keresztények, hogy a mi életünk ilyen valahanyadik, hát mi is megtértünk, aztán a sok millióból, milliárdból egyel több, vagy kevesebb, hát. Ez nem így van. Ez nem így van. Ez nem igaz. Mindannyian fontosak vagyunk. Te is fontos vagy. Nagyon fontos vagy. És nem mindegy az Úr Jézusnak, hogy hol végzed az életpályádat, mikor megfutod utána. Mennyben vagy pokolban. Neki nem mindegy. Ő szeret téged. Nagyon szeret. És minden, amikor hozza egy jó döntést, és hogy érzel azt, hogy úgy betelik a szíved örömmel, akkor bizony a mennyben is. Ah. Szuper! Nagyon jó. Na, aludj egy kicsit. Egy-két órát. 9-et, 8-et. Két dolog még röviden. Ez egyik a hálaadás. A Filippi 4:6-ban olvastuk, és a 7-ben az igéket. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat. Kiben? Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Halleluja! A hála a vanra koncentrál. A vanra, ami van. Az aggódás a nincsre tekint. Ami nincs. Ez a különbség. A hála azt nézi, ami van. Az aggódó, az aggódás pedig arra koncentrál, ami nincs, nincs a birtokában. Az Isten szerinti hála és háladás forrása pedig az, hogy az Istenre tekint, aki az áldásnak a forrása. Az Isten szerinti háladás már több annál, mint ami csak annyi, hogy hálát adok, ami van, hanem már túlmúltat azon, ami van, arra, aki adta. Az áldás forrására, az élő Istenre, a jó atyára, mennyei atyára, a jó Istenre. Tehát akitől kapott mindent, és aki által eddig sem maradt le semmi jóról, áldásról. Mert mindennek megvan az ideje. Tehát amikor azt mondja, hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, én nem azt gondolom, hogy valami magamra erőltetett hálaadás, hogy meg lesz, úgyis meg lesz, hálát adok, Uram, meg lesz, úgyis meg lesz, hálát adok, köszönöm, köszönöm. Hú. Tehát nem valami ilyesmire gondolok én, ami ilyen magamat is meg akarom győzni arról, hogy hiszem, hogy meg lesz. A hálaadás, én azt gondolom, egy teljesen nyugodt lelkeállapot tükröz. Ezt azt mondja, Istenem, fel tudom sorolni egy sor a dolgaidat. A megtérésemben, a családomban, a gyerekeimben, a munkámban, a kapcsolataimban, a gyógyulásokban, anyagi javakban, gyülekezetemben, dalokban, amiket énekelhetek, kaptam. Olyan sok minden van. Felsorolom őket, de több annál, hogy felsorolhatnám. Fantasztikus vagy. Fantasztikus vagy. Csodálatos vagy. És köszönöm, hogy ilyen Isten vagy. És azt is köszönöm, hogy reménységet tekinthetek ezekre és ezekre és ezekre a dolgokra, amik most még nincsen ebben az életemben, de szükségesek, úgy látom. Anyagi természetű dolgok, szellemi dolgok, kapcsolatok, szükségem van rá, atyám. Látod, ez úgy érzem, kell nekem. Fontos, hogy legyen az életemben. És maga idejében, ha tényleg szükséges, meg fogod adni. Köszönöm neked. Tehát valahol így érzem, így látom ennek a a háladásnak, az, hogy azzal a hittel persze a háladásban, hogy igenisnek van hatalma betölteni. Van hatalma rá. Nem kérdés. Nem kérdés. Figyelj, Istennek van hatalma arra, hogy neked adja a parlamentet. Tehát nagy marhaságnak tűnik, mert minek kellene neked a parlament? Hát a fűtésszám lehet, hogy fizetnéd. De most csak mondtam valami nagyon nagy, hogy a Fehérháza. Tehát Istennek arra is lenne hatalma, hogy ezt neked adja. Most figyelj, Nicolas Sarkozy a Franciaország elnöke. Való Erdélyből indult el a családja valamikor. És kerültek diszidensként ki Franciaországba. És ki tudja, hogy indult az élete az őseinek? Hogy milyen módon keresték kenyerüket? Hogy kerültek hova? És most ő az elnök. Fogalmunk sincs, hogy kit hova visz az Úr. De egy lényeges dolog van. Amit Isten neked akar adni, ha ezzel a háladó szívvel találkozik, neked fogja adni. Nem fogsz lemaradni róla. És ne a nincsre, hanem vanra koncentrálj. Adj hálát az Úrnak. Ezért mondja a Kolossé 2:6-7-ben az általam nagyon kedvelt igék ezek is. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, gyökerezzetek meg, bocsánat, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg, és épjetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Tehát igenis, van lehetőség növekedni, gazdagodni a hálaadásban, gyakorolva ezt értelemmel, és gyakorolva szellemmel. Akinek van szellemi ajándékként a nyelveken szólás ajándéka, én arra bátorítok, ne hanyagold ezt az ajándékot el. Imádkozom értelemmel, és imádkozom szellemmel, figyelve a Szent Szellem kijelentéseire, és használ a szellemi ajándékot. Igen, és enged a Szent Szellemnek azt, a nyelveken szólás ajándéka van, hogy Isten hadd imádkozzon a Szent Szellem által. Mondja, hogy nyelveken. Szent Szellem, hadd jöjjön a nyelveken szólás által, és hadd könyörögjön, hadd esrezzen, hadd dicsőítsen, hadd adjon hálát, hadd magasztalja az Urat. Ha már kifogysz a szavakból, végzettél mindent, akkor nyelveken. Hadd menjen. Engedd. De ha nem kaptál ilyen ajándékot, akkor is van bőven miért hálát adni. Figyelj a Szent Szellemre, és a Szent Szellem rávilági dolgokra. Figyelj csak ott is. Ó, az is. Ó, látod, gondolj csak végig az elmúlt 2 évet. Mennyi minden megáldott téged az Úr. Mennyi minden látvitt, megszabadított. Mennyi csodát tett az életedben. Ezt jobban meggondolom, bátorodni kezd a szívem. Éledezni kezd a szívem. Így van? És ó, adja az Úr ezt a perspektívát, ezt a látásmódot nekünk magyar keresztényeknek. Mert nem vagyunk ilyen nyomi, a nyomiság igájába bele rekesztve, hogy a mi küldetésünk, hogy nyomik legyünk ilyen. Állami magyarok vagyunk, és mi ilyen szerencsétlenek vagyunk, hogy mi... De nem mondom, hogy most mindig vigyorogni kell, érted, hogy ki legyen mind a két fogad. A 32, bocs. Nekem már nincs annyi sajnos, de mindegy. Ezt majd kivágjuk. Tehát nem azt mondom, hogy ilyen természetesen vigyorgásról van szó, hogy mutassuk azt is, ami nincs. Nem erről beszélek. Hanem egy megelégedettségről, egy isteni békesség, isteni örömről, egy hálás szívről. Ami fölfelé van, az Istennek telik meg, az Isten jóságával, szentségével, mennyi dolgokat telik meg, és ezeken a fő dolgokon pedig átmegy. Átmegy rajta. De ez egy másik prédikáció. Utolsó gondolatok. Nincs okunk aggódni, mert győztesek vagyunk. El tudjuk mondani ezt együtt. Nincs okom aggódni, mert győztes vagyok. Még egyszer. Nincs okom aggódni, mert győztes vagyok. Hát, barátom, azért tudod, olimpia előtt sokat adnának ezért a bizonyosságért. Elhiszed? Úgy, mert nincs okom aggódni, mert első leszek. Figyelj! Gyakorlatilag a te küldetésed, a te sorsod Krisztusban a győzelem. Ha predestinációt lehet valami értelmezni, akkor erre lehet, az eleve elrendelést. El vagy rendelve a győzelemre. Mint a Krisztusban hívő Isten gyermeke. Van egy reménység a jövőre nézve. Abban, aki nem változik meg. Aki megsegített és megáldott, hordozott mind a mai napig bennünket. És a könyvéből 2 igét szeretnék hozni a végén. Az 5. rész, hét igeszakasz ötödik résznek a negyedik, ötödik verseit. Jelenések 5:4-5. Így hangzik. És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy fenyisse a könyvet, és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám: ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utója, és felnyitja a könyvet és hét pecsétjét. Azt mondja Jánosnak, amikor ott van, és össze van törve, hogy elvesztettük, hát ezért küzdöttünk, vége. Orra megy egy vén, azt mondja: János, ne sírj! Elmehet fel a fejed! Ott a bárány, Júda oroszlánya. És jön a bárány, átveszi a könyvet, és feltöri pecsétjeit, és betelik a keresztények öröme. Láthatóvá válik az Isten dicsősége, színről színre. Jelenések könyv igazán erről szól nekünk, keresztényeknek, hogy az Isten terve, az Isten ígérete beteljesedik a hívőkön. Ez a legfontosabb üzenete nekünk hívőknek. És ne adjuk föl. És Jelenések 19:7-8-ban a hatodik verset, és olvasom, ezért odalapozok, ti is nyissátok el Bibliátokat. Kérlek, lapozzatok oda velem. Jelenések könyve 19. fejezet. Nagyon dicsőséges igék ezek is, halleluja. Bátordik a szívetek? Hevül a szívetek? Ó, halleluja. Jelenések 19:6-tól. És hallottam valami nagy sokasság hangját, mely mint a nagy vizek zúgása és erős mennydőgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és újjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Azt mondja a Biblia: így szólt a nagy sokaság, mikor a bárány mennyegző elérkezett. A szentek közösség, amelyről gondoskodott Isten, hogy tisztán és szentül állj meg az Úr előtt. Krisztus gondoskodott róla, hogy elkészüljön a mennyasszony. Tiszta legyen az a ruha. Minden ford nélkül ragyogjon. Méltó a vőlegényhez. Mikor ezt meglátják a gyülekezetet. Téged és engem benne. A nagy sokasság, a gyülekezet, Isten népe, a mennyasszony, akkor meglátják a mennyei lények, a mennyei sokasság, akkor elkezdenek hangosan kiabálni: örüljünk és újjongjunk! A mennyiség, akkor meglátja a mennyasszony, hogy hú! Aj, de szép! Hát újjongani fognak, lehet nem ezek a szavakkal, de érted? Akkor oda megy a gyülekezet, és oda megy Isten jelenlétébe, a mennyegzőre. Akkor egy nagy újjongásban tör ki a menny, üdvivalgásban. Ez az, ez az! Isten kegyelméből, halleluja, halleluja! Nagyszerű, nem? Ó, Uram, töltse meg a szívünket az Úr, az ő mennyei örömével, szabadságával, áldásával. Egy háladó szívvel, amely tud örülni az örülőkkel, amely tud Krisztusra tekinteni, a Júda oroszlánjára, a megöletett, de feltámadottra, a győztesre, aki elkészít téged és megígérte, el fogja végezni a munkát a vele való találkozásra benned is. Megígérte. Megígérte. Ne aggódj, hogy mi lesz majd ott. Ne aggódj. Szép leszel. Olyan szép leszel, mint még soha. Nem kell smink. A mennyben a smink csak csúnyítana bárkit, annyira ragyog, hogy gyönyörű lesz. Isten dicsősége ragyog rajta. És akkor meglátják a mennyei lények. Örüljetek, újjongjatok! Lehet, hogy sokkal téged most ez egy kicsit, de nem baj. Halleluja. De hát azt mondod, hogy újjongtak, barátom. Hát azt nem úgy csinálják, hogy... de jó, hogy... De jó, hogy el sem maradt le. Ez a kicsi is mindig itt volt velünk. Na, még azt a kicsit engedjétek be a küszöb alatt, na gyere. Figyelj! De most nem így van, nem ez van benne a Bibliában. Lehet, hogy te nem gondol ezt magadról, érted? Te lehet, hogy teljesen másképpen gondolkozol magadról. De tudod, az Isten így gondolkozik rólad. Így tekint rád a mennyből. És hát azt mondod, Uram, annyi hiányosságom van. És tudod, sosem fogsz tudni megváltozni a hiányosságaidból, ha nem ezzel a szemléletmóddal éled az életedet. Vagy nem ezzel a szemléletmóddal élem az életem, soha nem fog tudni megváltozni. Mert amíg benne vagyok, az valamiért benne vagyok. Azt valamilyen módon szeretem, ragaszkodok hozzá. És elszakadni csak egy mennyei perspektívába lehet az én dolgaimtól, amik értéktelenek. És az Úr dolgozik rajta, hogy egyre szebb legyél. És mint gyülekezet, az új remény, a baptista gyülekezet is egyre szebb legyen. Fellékesített mennyasszony. Őrüljünk, újjönjünk. Mert íme a mennyasszony. Halleluja.